Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet Isten igével, Ézsaiás proféciájából. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg nagypéntek történetét, ahogy elünkbe adja ezt János, az ő írása szerint való örömhírében a 19. fejezet 16. versétől a 30. versét terjedő részben. Leülve, nyitott szívvel hallgassuk most, ahogyan Jánoson keresztül Isten lelke megszólít minket. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak: ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsókra tűzték, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el a kereszt alatt, álljunk meg most imádságban. Édesatyám, köszönjük neked, hogy újra oda állítasz bennünket Jézus Krisztus keresztjéhez, hogy mi is szem- és fültanúi lehetünk annak a te ígéd által, ami történt. Köszönjük, hogy annak a titka és annak az ereje, annak a történésnek minden részlete megfordította ennek a világnak a történetét, és megfordíthatta a mi életünknek is a történetét. Mert más az élet a kereszt előtt, és más az élet a kereszt után, ha mi valóban oda borulunk, ha valóban felismerjük és megértjük a kereszt titkát, Jézus Krisztus áldozatának csodálatos erejét. Köszönjük neked, hogy ezt a mai alkalmat is engedted megélnünk, hogy itt lehetünk, hogy elhoztál, hogy ide vonzottál, hogy ebben a gyülekezeti közösségben most együtt imádkozhatunk, hódolhatunk, magasztalhatunk, és őszinte szívvel, bűneinket bánva, bűneinket megvallva, bocsánatot nyerhetünk, újra kezdhetünk, másként mehetünk tovább, mert mindaz, ami történt, érvényes, elvégeztetett a mi számunkra is, és mi élhetünk ennek a csodálatos erejéből. Kérünk téged, hogy tedd nyitottá szívünket, és tedd érthetővé az üzenetedet. Használd fel az egyszerű emberi szavakat, és tedd azt élő igévé, amely áthat bennünket, amely gyógyít. Kérjük, ne hagyj érintetlenül minket, Urunk. És így kérünk szerte a világban mindazokért, akikkel együtt itt vagyunk most a te tiszteletedre, édesatyánk. Értünk meghalt, megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg minket, és töltsd be a te lelkeddel. Amen. Kértek fennállva, hallgassátok meg Istennek igét, amelynek alapján lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetem most számotokra, írva található a már olvasott bibliai szakaszban, a János írása szerinti örömhírben, a 19. fejezet 18. versében, mely így szól. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Foglaljunk el. Szeretett ünneplő gyülekezet, egy általános és mégis egy egészen egyéni kérdés kerül elénk most a keresztre feszítéstől a feltámadásig ezen az ünnepen. Ki van a középen? Minden ünnep alapkérdése ez, ahogyan egész életünké is alapvetően. Különös az, ahogyan ismétlünk, ahogyan ismételjük ünnepeinket, ahogyan ismételnünk kell és szükséges annak lényegét, hogy valóban megértsük és megéljük mindazt, amit ezen keresztül Isten készített a mi számunkra. Ha ennek a történésnek a fényében, amit elolvasunk újra és újra, és nem csak ilyenkor az ünnepen, de ilyenkor különös hangsúllyal is, körbenézünk a világban, akkor azt is látjuk, hogy a világ tel is teli van igazságtalansággal, tel is teli van vádokkal, szenvedéssel, fájdalommal, és itt van a halál, amelynek különböző hol így, hol úgy, egyik rettentőbb, mint a másik valóságával kell szembenéznie az emberiségnek, az embernek, és talán nekünk is. Ez folyamatosan itt van körülöttünk. Ez vesz körül bennünket. Mégis az Úr Jézus Krisztus passiója, szenvedése, az ő szenvedés története nem egy a sok közül. Nem hasonlítható semmihez. Páratlan, és éppen ezért is vagyunk együtt, ezért is ünneplünk ilyenkor keresztényként szerte a világon, ezért gyűlünk össze Isten tiszteletre, ő rá tekintve. És nem lehet más ilyenkor, mint középen Jézus. Ahogyan a szemtanú János, aki egyetlen tanítványa volt Jézusnak, aki ott lehetett a kereszt tövében, leírja a megfeszítés eseményeit, nagyon megdöbbentő, hogy mennyire összpontosít Jézus személyére, és mennyire ez van valóban a leírásának a középpontjában. Ezt írja a megfeszítés eseményeiről, ezt a rövid mondatot, amit most felidéztem, nyilván a környezetébe ágyazva, ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Ez az egyszerű leírás mély és nagyszerű felismerésekre vezethet el bennünket most ezen az ünnepen is. Mert az, hogy az Úr Jézus Krisztus keresztje középen állt, térben, ez nem véletlenszerű. Ennek lelki jelentősége van. A lejátszódó jelenet beszél a körülötte lévő emberekről is, az emberek hozzáállásáról, és ezeknek is mély tanítása van, és egy-egy alkalommal újra és újra elénk kerülnek ezek, a kereszt fényében, Jézus áldozatának közelében, azonban az, hogy mindvégig ő van a középen, ez nem egy szemlélet kérdése csupán, hanem ez az igazság, ez a valóság. János olyan különösen, amikor szinte elénk rajzolja le a keresztre feszítést és a három keresztet, akkor, ha figyeltük, szinte félre teszi a kettőt, és csak arra mutat, hogy ott van középen Jézus. Nem is részletezi a velük történteket, de Jézusra összpontosítja a figyelmét és a figyelmünket. Azért nagyon fontos ez, mert mi döntően magunkat keressük mindenben. Megrázó, hogy János a leírt evangéliumi leírásban a szeretett tanítványról ír, nem nevezi meg önmagát, hiszen ő az, aki ott van a keresztnél, akire rábízza édesanyját Jézus, és aki valóban fiaként aztán gondoskodik róla. Jézusra figyel. Jézus van a középen. Mi emberek alapvetően valóban mindig magunkat keressük. Mindenben magunkhoz mérjük a dolgokat. A bennünket érintő dolgok foglalkoztatnak bennünket, és ez érthető. Ahhoz azonban, hogy helyesen lássuk, értékeljük önmagunkat, és éljük meg az életünket, elsősorban alapvetően Istent kell megismernünk. Isten művét, Isten tettét Jézus Krisztusban, az ő csodálatos üdvözítő tervét, hogy ennek fényében lássuk meg, kik is vagyunk mi valójában. Látni itt is őt, Jézust, látni benne az Atya tervét, szándékát, azt az elvégzett munkát, amellyel mértünk, végezte el az üdvösség munkáját. Három kifejezésben szeretném magyarázni most, miért van középen Jézus itt is, a keresztre feszítéskor. Három szót használok, és remélem, hogy ennek fényében az üzenetet elvisszük a szívünkben, és ez az üzenet nem csak elér hozzánk, hanem változtat, újít, megelevenít bennünket. Az első szó célkereszt. Megdöbbentő látnunk, ahogyan ez a középre helyezett kereszt valójában egy célkereszt. Vadászaton egy lőfegyver irányzékában találjuk ezt, a célkeresztet. És ha valami vagy valaki a célkeresztbe kerül, nem kétséges a szándék. Jól ismerjük ezt mindenféle értelemben, a múlt, a jelen, rengeteg példát ad erre ma is. Az Úr Jézus egész élete egy ilyen célkeresztben telt el. Születésétől haláláig célkeresztben volt. Mert az ember Istennel szembeni lázadása, az ember engedetlensége, gyűlölete, ellenségeskedése egy ilyen célzásban jelent meg újra és újra, amivel őt vették célkeresztbe. Nagyon megrázó ezt látni, és nagyon megrázó ezt őszintén végig gondolni. Hogy mi emberek valójában alapvetően így állunk Istenhez. Így állunk az ő fiához, Jézus Krisztushoz. Így állunk az Isten mentő kegyelmes szeretetéhez. Miért van annyi nyomorúság a világon? Ha létezik Isten, nyilván nem jól igazgatja. Miért van ennyi fájdalom, miért van ennyi baj, és most nem sorolom tovább, kit állítunk célkeresztbe? Önmagunkat? Valóban felelősöket? Vagy mindig mindent, ahogyan az Édenben kezdődött, Istenre hárítunk végig. Az asszony, akit mellém adtál. Te rontottad el, miért ilyen asszonyt formáltál mellettem? Kit veszünk célkeresztbe? Ki ellen lázad a szívünk? Ne legyünk olyan emberek, akik illúziót kergetnek. Az az igazság, és ez a valóság, hogy mi magunktól célba veszük a jót, a legfőbb jót. De nem azért, hogy azt válasszuk, hanem azért, hogy a magunk választotta vélt jóval lecseréljük. Isten helyett mást állítunk a középpontba. Önmagunkat, vágyainkat, tudásunkat, és még sorolhatnám tovább. Középen Jézus. Középen Jézus, célkeresztben. Mert az egész passió ezzel a szóval is jellemezhető, hiszen meg kell halnia. Eldőlt. Rá irányították a fegyvert. Meg kell ölni. Feszítsd meg. Bűnösök között, rabló gyilkosok, gonosztevők között, ott van a középen. Miért is? Mert ő a legfőbb bűnös. Ő az, aki a legnagyobbat elkövette. Nem az a kettő jobbról, balról, hanem ő. Ő van középre állítva. Ő van célkeresztbe téve. Ő. És nem véletlen, hogy oda helyezték, a középre. És ott van, felemelve a földről, ég és föld között, mert sem a föld, sem az ég Ebben a pillanatban, amit végig szenved, úgy tűnik, nem fogadja be őt. Ott van a középen, két gonosztevő között, az ég és a föld között. Valóban ő a legfőbb bűnös. Tudjuk, nem. Ő az egyetlen bűntelen. És mégis valamiképpen mégis ő. Ő az, aki átokká lesz. Ő az, aki bűnné lesz. Ő az, aki magára veszi minnyájunkét. Hiszen beteljesedik az ősi profécia, minnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Ő van a célkeresztben. Ő bűnhődik. Minnyájunk bűnéért. Ő szenvedte el bűneink büntetését, mint Isten báránya halt meg, aki magára vette, hordozta a bűneinket. És milyen megrendítő ráeszmélni, ennek a fényében elgondolkozni azon, hogy minket, akiket oda vonzott az Atya Jézushoz, a szabadítóhoz, az értünk szenvedőhöz, a megváltóhoz, azért nem kerülünk már soha célkeresztbe, mert ő oda került helyettünk. Mi már nem kerülünk soha célkeresztbe. Egyetlen fegyver sem érhet célt, amelyet ellenünk kovácsolnak. Egyetlen fegyver sem érhet el bennünket halálos lövéssel, mert Jézus Krisztus helyettünk elhordozta a büntetést. Ő kiengesztelte az Atyát, és nem kell a büntetéseként meghalnunk, nem kell attól félnünk, hogy egyszer én leszek majd ott célkeresztben, bűneim miatt, ítélet alatt, mert Jézus Krisztus tökéletesen kifizette az én bűneim büntetésének árát is. És ez vezet tovább most egy második kifejezéshez. Fókusz. Talán érzitek, hogy ez a szó már nem a célba vett helyzetre mutat, hanem a figyelemre, az összpontosításra. Mert más egy lőfegyver célkeresztje, és más egy fényképezőgép fókuszálása. Én nagyon szeretek fényképezni, és ennek a fényében olyan jó volt ezt végig gondolnom. Én nem nagyon néztem, csak katonakoromban célkeresztbe, azóta fényképezőgépbe nézek, és nem azért, hogy lőjek, hanem azért, hogy fényképet készítsek. De vajon ismerjük-e valóban ezt a nagy különbséget, hogy a fényképezőgépnél be lehet állítani egy olyan fókusztartományt, a modern fényképezőgépekről beszélek, amelyeknél egészen fontosan, mondhatjuk így, tűpontosan, hajszálpontosan lehet fókuszálni egy bizonyos pontra. Be lehet állítani, hogy azon a ponton legyen egészen éles, borotva éles a kép, tiszta és világos, és akár a körülötte lévők valóban elmosódnak, hogy az a pont a legfontosabb kiemelődjön. A hívő ember életében az Úr Jézus Krisztus személye, és azon belül a megfeszített Jézus Krisztus személye ott kell, hogy legyen a középen, a fókuszban. Hogy mindennél tisztábban, élesebben, világosabban lássuk Jézus Krisztust, mint megfeszítettet. Hogy sok minden más akár elhomályosodjon. Hogy ne mások határozzák meg a figyelmünket, az életünket, hanem Jézus Krisztus, mint megfeszített Úr. Pál így van erről. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki az elhívottaknak az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Majd később így folytatja levelében, így összegzi, mert úgy határoztam, ez egy döntés, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. Na ez a fókuszálás. Úgy határoztam. Oda állítottam a fókuszt. Erre összpontosítok. Ez van a gondolataim, az ige hirdetésem, az életem középpontjában. Mert Istennek ereje ez. Istennek bölcsessége ez. És ha valaki valóban megérte, olyan szépen foglalta össze Füle Lajos egyetlen rövid kis mondatában, ha ezt megérted, akkor mindent megértesz. Igen, ha megérted. Ha érted, hogy mi történt a kereszten, akkor mindent megértesz. Akkor az igazsággal, a valósággal találkozol, és ez az igazság szabaddá tesz téged. És nekünk elhívottaknak újra és újra ebből lehet merítenünk, nézzétek, így mondja Pál, erőt. Erő a kereszt. Erő a megfeszített Jézus Krisztus és Isten bölcsessége, amellyel csodálatos, mindenek felett való bölcsességében megoldotta a megoldhatatlant, hogy te ne vesz el, hogy ne kelljen bűnei büntetését elszenvedned, hogy ő önmagát engesztelte ki, hiszen te nem engesztelhetted volna őt ki soha. Micsoda bölcsesség, micsoda mélység, micsoda titok ez, amelyet feltár mégis a kereszt. Ott van ez, az életed fókuszában. Amikor az Úr Jézus Krisztus a keresztséget és az úrvacsora sákramentumát szerezte, nézzétek, és majd utalni lehet erre később is, olyan különös módon, de ezt helyezte a fókuszba. Két sákramentumunk van. Mind a két sákramentum Jézus Krisztus megfeszített, csodálatos, üdvözítő, elvégzett munkájáról beszél. Mind a kettő. Keresség és úrvacsora. És éppen ebben a levélben, amit idéztem, Pál már így írja a szereztetése ige végén, most is hallani fogjuk. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Újra és újra. Szünet nélkül, folyamatosan. Ezt hirdessétek, erről beszéljetek, ez legyen a középen. De miért kell ez? Miért kell nekünk újra és újra Jézus Krisztust, mint megfeszítettet a fókuszba helyezni? Azért, testvérek, hogy tisztán és világosan, élesen és mindenek előtt és felett ott legyen előttünk, mert így nem feledkezünk el a szabadítónkról. Nem feledkezünk el az áldozatáról. Nem feledkezünk el az árról, amit fizetett a szabadságunkért. A kegyelemről és az igazságról, amely felragyogott ott. Nem feledkezünk el arról, hogy kik vagyunk alapjaiban, és kik lehetünk általa, és hogy ez egyedül és kizárólag kegyelemből van. De van bocsánatunk. Egyszerre bűnös és megigazult, mert tudjuk, hogy milyen gyarlók és milyen esendők vagyunk, de a kereszten látjuk a megoldást, és tudjuk, hogy nem vagyunk elesettek végképp. Hogy nem kell a bűn alatt alul maradnunk, mert Jézus Krisztus győzött, mert Jézus Krisztus elvégezte, hogy szabaddá legyünk. Ezért ez alázatban tart és felemel. Ha látjuk a keresztet, nem szállunk el, Nem képzeljük magunkról, de tudjuk bizonyosan, hogy kik voltunk, és kik lehetünk, és mi által. Ki által. Nincs kárhoztató ítélet ellenünk. Ha erre fókuszálunk, tudjuk már, nincs célkereszt, amely bennünket halálosan becéloz, és aztán halállal sújt. És ez folytatódik a következő kifejezésben is, amit idehozok elétek, célkereszt, fókusz, és a harmadik szó, kiinduló pont. Igen, az Úr Jézus Krisztus keresztje kell, hogy legyen a kiinduló pont az életünkben. Középen Jézus. Hiszen ez a középen azt is jelenti, hogy van közvetítő ember és Isten között. Ahogyan ugyancsak ő a közvetítő ember és ember között is. A keresztnél látjuk, hogy van út az Atyához, mert a kárpit is éppen közepén hasadt ketté, és nyílt meg az út a Szentek Szentjébe, nyílt meg az út az Atyához, mert Jézus Krisztus keresztje által van út az Atyához. Ahogyan az Atyához megnyílt az út ember és ember között is Jézus keresztje által. Mert egyedül az Úr Jézus Krisztus kereszthalála által lehet nekünk szabad utunk egymáshoz is. Tudod, még az ellenségethez is. Mert még az ellenségeskedést is legyőzte ott a kereszten. Békességünk lehet Istennel, nekünk, akik ellenségek voltunk, és békességünk lehet egymással, úgy, hogy valakinek mi voltunk ellensége, vagy valaki nekünk volt ellenségünk. Mert ő békességet szerzett. Békességet szerzett. Ebből indulhatunk ki, és ebből indulhatunk el. Innen, a keresztől. Hogy van út Istenhez, és van út egymáshoz. Hogy Jézus Krisztus drága áron, vére árán megszerezte ezt számunkra is. Mert a kereszthez menni, és onnan tovább indulni, azt jelenti, hogy van esély, és van lehetőség az újra, a másra. Ott a keresztnél, ott a kiinduló pont. Van bocsánat. Van lehetőség az újra. Van út az Atyához, és van út egymáshoz, a szeretetre. Azonban azt is látnunk kell, hogy ott a keresztnél nem mindegy, hogy melyik oldalra állunk. János nem részletezi, de tudjuk a többi evangéliumi leírásból, hogy a két gonosztevő közül az egyik változott csak meg. Ugyanott a keresztnél, először mindketten ugyanabba a kórusba álltak be, mint akik Jézus Krisztust ott gyalázták, és gúnyolva mondták, ha te vagy, akkor szabadítsd meg magadat, szállj le a keresztről, és akkor majd hiszünk. És akkor azt mondták, ha te vagy az, akkor szabadítsd meg magadat, és szabadíts meg minket ebből a rettenetes fájdalomból. És tudjuk, hogy csak az egyik lator, a jobboldali lator jutott el odáig, hogy beismerte, felismerte, hogy ő méltán szenved, Jézus pedig nem. Fölismerte, hogy ő méltó büntetését veszi annak, amit tett, de Jézus nem. És akkor hozzá fordult, és azt mondta, emlékezz meg rólam. És Jézus azt mondta, bizony-bizony, mondom néked, még ma velem leszel. Velem a paradicsomban. Testvérem, nem elég a kereszthez jutni. Nem elég a kereszt előtt megállni. Nem elég a keresztnél hallani, látni, mi történt ott. A szívedben föl kell ismerned, és éppen a kereszt fényében, hogy tiéd lehet. Tiéd lehetne jogosan a büntetés. Nem Jézusé. Ő ártatlan, te pedig bűnös vagy. De ránézve, mégis láthatod, hogy Isten mentő, kegyelmes szeretete utat készít számodra a mennybe. Testvérem, hogy állsz ott a keresztnél? Hiszed-e te, hogy ő valóban király? Hiszed-e te, hogy aki meghalt a bűneinkért, ő az Isten fia, a megváltó, akiért kegyelmet kaphat az ember. Még pontosabban, testvérem, hiszel-e te az Isten fiában? Hiszel-e te a megfeszített Úr Jézus Krisztusban? Hiszed-e azt, ami ott érted történt a kereszten? Érted-e, hogy miért áll ő középen célkeresztben? Érted-e, hogy mit jelent, hogy ő van a fókuszban? Érted-e, hogy mit jelent, hogy ő a kiinduló pont? És hogyha innen indulsz, akkor szabad szívvel, boldog életet élve élhetsz, minden próbatétel között is, mert a szabadítás érvényes rád, és már nincs kárhoztató ítélet ellened. Ha igen, te is írhatnád a hitvalló éneket, áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. Bánt a sok gond, űz a bánat, tört remény vagy félelem, ő nem hágy el, bíztatást ad, békesség van én velem. Boldogságnak napja süt rám, jóság, fény jár utamon, a keresztfa ragyogásán fényesebb lesz szép napom. Áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt, el nem múló boldogságot, békességed ott keresd. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett, Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. Legyen így, a te szíved vallomásaként is, középen Jézus, a megfeszített Jézus, és valóban jóság, fény jár majd utadon, mert a keresztfa ragyogásán így lesz az életed mássá. Adja meg, Urunk, hogy ma is így legyen. És ha jössz majd, tedd le a terheidet annak bizonyosságában, hogy ő megszabadít, és menj tovább szabadon, boldogan, őt dicsőítve erre az ünnepre is. Úgy legyen. Amen. Menj, édesatyánk, magasztal és áld a szívünk, hogy középre állítottad az Úr Jézus Krisztust, mint megfeszítetted. Köszönjük, hogy középre állítod számunkra a te megváltó, a te szabadító, a te bűnbocsátó, örök életet adó kegyelmedet. Könyörülj rajtunk, hogy ne kerüljön más az életünk közepére. Könyörülj rajtunk, hogy ne másra tekintve, tekintettel éljünk. Könyörülj rajtunk, hogy vissza-vissza térve innen induljunk ki, ebből induljunk el, és hogy legyen így más az életünk és mások élete általunk is. Kérjük most az úrvacsorai közösségben is, szentelj és áldj meg bennünket, és tégy szabaddá a téged követő boldog életre. Jézusért, megváltónkért kérünk, lelkeddel végezd ezt el bennünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Amen. Foglaljuk el helyünket, szeretett testvérek, és készüljünk az úrvacsorai közösségre a 493. dicséretünknek harmadik versével. mind ami kiütésért magam hoztam. Beállt.